Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból idézzünk. Mikor fordult elő utoljára, hogy igazán figyeltél, de úgy igazából, és nem azon gondolkodtál közben, hogy mit kellene mondanod, nem vetettél-e lopott pillantásokat a telefonodra, és nem vágtál közbe azonnal a véleményeddel. És rád mikor figyeltek legutóbb, szegezi nekünk a kérdést Kate Murphy az Értő Figyelem című könyve legelején. Az igaz, hogy figyelünk mi, ahogy csak tudunk, egyszerre figyelünk akár több mindenre is, azonban lehet, hogy nem eléggé. De vajon mit jelent egyáltalán az, hogy igazán figyelni, és milyen változásokat hozhat az életünkbe, ha elkezdünk figyelni? Témánk a figyelem nélküli beszélgetés. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk ismertetjük a számot, 0740-274-165, ismételve 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonja előtt dr. Bak Miklós Kinga, pszichológus egyetemi tanárt, a Marosvásárhelyi Művészet Egyetem tanárképző intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek. Köszönöm, hogy ismét meghívtál.
Jó lenne, hogyha tartanánk egy emlékeztelőt, és ezelőtt még azt is el kellene mondjuk, hogy az összhangban, a mai összhangban szerinted miért fontos, miért érdekes, miért van értelme még ezt a témát folytatni?
Örülök, hogy ezt a beszélgetést a figyelemre hegyezted ki, mert a kommunikáció, az értő figyelem egyik járulékos szerve, szövődménye a figyelmetlenség, és nem feltétlenül az a figyelmetlenség, amit szándékosan gyakorolunk, hanem akár az a figyelmetlenség is, ami életünk részévé vált, ami abból is adódik, amilyen életritmusban, életkörülmények között élünk, és szerintem erről egy kicsit többet fogunk beszélni, tehát hogy a téma nagyon aktuális, szükség van rá, de arra kértél, hogy egy kicsit frissítsük fel a múlt héten elhangzottakat, és akkor ezzel folytatnám. Az értő figyelemről beszéltünk, arról, hogy ennek miért van jelentősége, fontossága a pszichológiában, felhívtam a figyelmet arra, hogy nem egyértelműen csak és kizárólag egy tudományos téma, amúgy egy nagyon fontos tudományos téma is, de erős gyakorlati vonzata van, és a gyakorlatot próbáltuk egy kicsit közelebb hozni, néhány gyakorlati példát is próbáltunk keresni, amire kitértem, és amit nyomatékosítottam, az az erőszakmentes kommunikáció. Az erőszakmentes kommunikációnak éppen felvázoltam a lépéseit, először is azt, hogy ez egy szemléletmód, ez egy életmód, nem egy kommunikációs trükk, nem egy kommunikációs technika, amit egyik napról a másikra magunkra öltünk, hanem egy olyan szemléletmód, amiben, ha belehelyezkedünk, ezt gyakorolva tudunk e kép, vagy tudnánk e kép kommunikálni. Ennek a lépéseiről beszéltem nagyon röviden, a megfigyelésről, az érzések megfogalmazásának szükségességéről, a szükségleteink megfogalmazásáról és a kérés kidomborításáról, ami igazán sokszor nehézségbe ütközik. Beszéltem arról is, hogy mi a különbség a kérés és követelés között, miért nehéz, miért esik nehezünkre kérni, és a műsor vége fele néhány nagyon konkrét gyakorlati példát kértél, és adtam, és azt hiszem, hogy Dióhéjban és javarészt ezekről volt szó.
Köszönjük szépen az emlékeztetőt, igazán hasznos volt Kinga. Sokan állítják azt, és erről még könyveket is írtak, hogy figyelem nélkül beszélgetni olyan, mint érintés nélkül egymáshoz érni. Hát javasoljuk, hogy folytassuk ezzel a gondolattal a mai összhangot.
Egyetértek. Hát igen, értő figyelem témában beszélgetünk tovább, és továbbra is hangsúlyozom, hogy ez az a dolog, amihez nem lehet receptet írni. Mihelyt azt kérdeznéd tőlem most, hogy ezt hogy kell csinálni, és elkezdenék néhány verbális vagy nonverbális megnyilvánulást sorolgatni, akkor trükk jellegű ízű lenne, módszertanítás ízű lenne az egész, és hajaznánk a manipuláció tanítása irányába, tehát hogy kell jól manipulálni a másikat, miközben nem erről van szó, továbbra is mondom, hogy egy beállítódásról van szó, egy sajátos szemléletmód kialakításáról, akinek inge vegye magára, akinek nem, az nem. Ebből persze felmerül a kérdés, hogy miért kell ezt tanulni, vagy hogy miért beszélünk erről, hogy az értő figyelmet tanulni kell. Tehát, hogy miért lesz ez ilyen didaktikus jellegű. Hát először is abból indulhatnánk ki, hogy a figyelmünk sajátossága az utóbbi, hát mondhatnánk azt is már, hogy évtizedben nagyon sokat változott, a figyelem fel színességéről beszélhetünk. Én ezt értékítélet nélkül mondom, inkább úgy mondom, hogy kezdjünk vele valamit. Nem arról beszélek most, hogy ennye-bennye, a megosztott figyelem most felülírja a fókuszált figyelmet, és milyen rossz most nekünk és a fiataloknak. Ezzel jelzem, hogy nem csak a fiatalok problémája ez, hanem mindannyiunk problémája. Ez van, ezzel kell szemben nézzünk, és ennek ilyen gyakorlati, kézzelfogható megnyilvánulásai vannak, például, hogy pillanatok alatt döntünk, ha döntenünk kell, például, vagy össze-vissza kattintgatunk, a társkeresők is ugye egy kattintgással történnek jobbra vagy balra. Nagyon keveset olvasunk, ez például statisztikai adatokon nyugszik, hogy keveset olvasunk, inkább hangos könyvet, podcastot hallgatnak az emberek. Ez nem azt jelenti, hogy ne hallgassunk hangos könyvet és podcastot, csak hogy az a fajta tevékenység, ami az elmélyülést, ami az egy dologra való fókuszálást, a minden más kizárását jelenti, illeti, ez kezd eltűnni az életünkből. És egyre inkább átveszi a szerepet a felszínesebb, felületesebb figyelmi mód.
Az igaz tehát, hogy figyelünk mi, ahogy csak tudunk, egyszerre, akár több mindenre is, azonban néha az az érzésem, hogy a legfontosabbakra talán nem eléggé.
Mi a legfontosabb?
Mindenkinek vannak az életében helyzetek, ami neki számára nagyon fontos, és mégsem tud erre kellőképpen, vagy maximálisan figyelni. Valamiért nem képes rá, valami bezavarja, nincs türelme. Te ezt hogy látod?
Tudod, mikor beszél és azt mondják egymásról, hogy fontosak egymásnak, és fontos az ügy is. ezekben a helyzetekben is gyakran azt láthatjuk, hogy figyelmetlenül történik a beszélgetés. Tehát befejezzük például a másik mondatát, vagy félbeszakítjuk, nem, egyszerűen nem várjuk meg a mondat végét, mert annyira akarjuk mondani már a miénket. Vagy valami vicceset szúrunk be azért, hogy fellazítsuk a beszélgetést. Ez nagyon sokszor arról szól, hogy tulajdonképpen magunkra figyelünk, és nem feltétlenül a másikra és a vele kapcsolatos dinamikára. Tehát nem értő figyelemben vagyunk, hanem a magunk mondandójának az elmondásában vagyunk, és nem feltétlenül a másik követésében. Tehát, hogy még a legfontosabb dolgokban is olyan nehéz figyelni. Próbálom én is ezt megerősíteni.
Csatoljunk ide még egy plusz kérdést. Kinek jó az, ha már megtanultunk figyelni magunknak, akkor, ahogy mondtad, vagy inkább annak, aki várja a figyelmünket, számít rá, hogy meghallgatjunk, és tényleg arra összpontosítsuk, hogy megértsük, és esetleg, ha kér, tanácsot is adjunk. Kinek jó az, hogy megtanuljuk a figyelem mesterfokait?
Elsősorban magunknak. Én úgy gondolom, hogy elsősorban nekem jó, hogyha tudok figyelni a másikra. Egyrészt azért jó, mert elképzelhető, hogy megtanultam a fókuszáltság stratégiáját követni, tehát hogy tudom ezt magammal is művelni, ezt próbálom ezzel mondani. Másrészt ezt képessé tesz arra, hogy a másikra is figyelni tudjak, és abban is el tudjak mélyülni, anélkül, hogy azt érezném, hogy én ezzel magam háttérbe szorítom, kirekeztem, másodlagossá válok, és sokszor szoktam mondani, meg így is gondolom, hogy figyelni a másikra szerintem nagyon nagy bátorság, mert van, nagyon sokszor kockázatos elmélyülni a másik világába, a másik szemléletmódjába, valami teljesen idegent, teljesen mást felölteni. Van, amikor kockázatos és bátorság kell, de ugyanakkor kockázatos nem elmélyülni a másikban, mert ez az elmagányosodás és a meg nem értettség irányába vezet. És akkor ezek után mindenki döntse el, hogy mi számára járható út.
Elég a figyelem, vagy fontos, vagy ennél fontosabb a tanácsadás is, vagy a kitartás a másik fél iránt? Honnan tudjuk kitalálni, megérezni azt, hogy végül is a mi figyelmünkkel mit akar elérni a másik?
Vagy mi magunk mit akarunk elérni. A múlt adásban is említettem, és most megint erős késztetést érzek arra, hogy hangsúlyozzam, hogy bár figyelemről beszélünk, egyértelműen nem csak figyelemről szól a fáma, nem egy kognitív manőver, egy értő követése a másiknak, ennek a folyamatnak legalább annyira része az empátia, a másik követése, a másik kezének képzeletbeli fogása, kísérése, amibe én nem feltétlenül sorolnám be a tanácsot, a tanácsolást, a tanácsadást. Én tanácsadás tantárgyat tanítok az egyetemen, és sokszor úgy kezdem, vagy legtöbbször úgy kezdem az előadást, hogy az az axióma, hogy úgy tanácsolunk, hogy nem tanácsolunk. Tehát azt kell elérnünk, tehát akkor tanácsolunk jól, hogyha elérjük, hogy a másik megérezze, megértse, lássa azt az utat, ami az ő útja, anélkül, hogy mi mondanánk neki, hogy ez a te utad. Mert én honnan tudhatnám, hogy mi a másik útja? Én annyit tehetek, hogy segítem, támogatom, kérdéseket teszek fel, erényeket, nem feltétlenül erős tulajdonságokat láttatok meg. Tehát ez az, amit tehetek, de nem tanácsolok, és nem tanácsolhatok. Még akkor sem, hogyha tanácsadásért fordulnak hozzám. Tehát nem mondhatom meg a tutit. Én ebben nagyon hiszek.
Az előbb beszéltél egy mondatban arról, hogy olvasás, hogy keveset olvasunk, az olvasás statisztikáját is említetted, és innen jutott eszembe az, hogy ma már az újságokat se vesszük meg, jó, hogy nincs is szép lassan ahonnan, de hogyha mégis egy hagyományos újság kerül a kezünkbe, tehát nem egy számítógép képernyőjéről olvassuk ezt, hogy olvassuk? Tehát csak a címeket, vagy csak a címeket félig, vagy kiírta ezt, kiírja alá a cikket, és hogyha erre gondoltunk, akkor lehet, hogy innen is következik a kérdés, hogy vajon mit jelent egyáltalán igazán olvasni, és hogyha a mai témánk, már említettük, hogy mi a mai témánk, akkor mit jelent az, hogy kell igazán figyelni, igazán olvasni, igazán figyelni, igazán az emberek belátni, és igaz információkat kapni, amiből talán rájöhetünk arra, hogy ránk is figyelnek.
Igen. Hát azt hiszem, hogy ebben kulcs szó az önmagunk aktivizálása. Tehát, hogy a teljes lényünkkel, a teljes valónkkal próbáljunk jelen lenni abban, amit teszünk. Ha olvasásról van szó, akkor abban próbáljunk jelen lenni. Ha eszünk, akkor eszünk. Ha beszélgetünk, akkor beszélgetünk, és akkor csak abban és a maga teljességében legyünk jelen. Az aktív jelenlétet én úgy is értem, hogy a lehető legtöbb érzékszervünkkel legyünk jelen a tevékenységünkben. Például, hogyha most egy beszélgetésre gondolok, nagyon fontos, hogy ha mi ketten leülünk egymással beszélgetni, akkor lássuk egymást. Ami nem azt jelenti, hogy egymásra nézünk, hanem lássuk egymást. Tedd félre a telefonodat, tegyen félre a telefonodat például. Tehát, hogy ez egy tipikus jelenség, hogy beszélgetnek az emberek, és közben van az a pillanatnyi félrenézés, amit a felvezetőben is mondtál, hogy csekkoljam le, hogy van-e üzenet, van-e új hír, kitört-e valahol egy újabb háború, mit tudom én. Nem fér bele, mert hogy elveszítjük a másikat a vizorunkból, és fordítva, tehát hogy megszakad valamelyest a kommunikáció, amit persze vissza lehet állítani, helyre lehet állítani, de mindenképpen egy szétkapcsolást eredményezett. Tehát, hogy azt mondani a másiknak, hogy miközben nézem, bámulom a telefonom, hogy mondd, mert figyelek, Ez nem igaz, mert már nem vagyok úgy jelen a beszélgetésben. Ugyanígy nagyon fontos a hallás, hogy úgy halljam a másikat, mint ahogy ő mondja. Ez nem azt jelenti, hogy felfogom a hangfrekvenciákon keresztül azt, amit ő mondani vél, hanem hallom és figyelem azt, ahogyan mondja, a hangja melegségét, a hangja rezdülését, hidegségét, kongását, kopogását. Ehhez is értő figyelem kell. Ugyanúgy az érintés. Tehát van úgy, hogy úgy ülünk le egymással beszélgetni, hogy lehetetlen, hogy ne érintsük meg egymást. Vagy az, ahogyan beállítjuk a székünket egymással szembe, vagy hogy megállunk egymással szemben, azaz, ahogy a térközt szabályozzuk. Az is nagyon sokat elmond arról, hogy kik vagyunk egymásnak, és milyen típusú kommunikációra készülünk. Hát már itt három érzékletet is felsoroltam, és ezek túlmutatnak azon, hogy tartalmi szempontból miről beszélünk. Tehát, hogy az értő figyelem, az igazi jelenlévő figyelem, ezek együttese, egyvelege, összhangja.
Apropó tartalom, honnan és hogy lehet megtanulni az értő figyelmet?
Hát,
nem minden születik velünk. Van, amit pótolni kell, van, amit fejleszteni kell, pont úgy, ahogy fejlődik minden körülöttünk. Lehet, hogy valamit örököltünk. Ezt hozza, ezt viseli, ezt tartalmazza a génrendszerünk. De mihez lehet nyúlni, amikor az ember azt mondta, hogy igen, itt nekem hiányosságaim vannak, én ezt fejleszteni akarom, de fogalmam nincs, hogy mihez nyúljak. És valószínű, hogy nem mindenki szakember ezekben a dolgokban, és olykor, vagy legtöbbször azt se tudja, hogy mit vásároljon meg a könyvesboltban. Hál' Istennek pszichológiai, pszichiátriai könyveket lehet kapni, és egyik jobb, mint a másik, de ez nem jelenti azt, hogy elkapjuk és megtaláljuk, és pont azt választjuk ki magunknak, és pont azt vásároljuk meg, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van, amivel valamit kezdhetünk is. Mert ha nem, akkor csupán egy bromár könyv lesz a többi mellett, és már látom, hogy ott van a negyedik, amit még nem olvastam, pedig 30 évvel ezelőtt az egészet olvastam, de ezekre a példákra el lehetne mondani akár Szabó Magdát, vagy Szilvásit, vagy bárkit. Tehát mihez nyúljunk, és hogy nyúljunk ehhez? Mert túl kényelmesek vagyunk ahhoz, hogy azért is elmenjünk egy szakorvoshoz, hogy megkérdezzük, hogy na én most mit kell vásároljak.
Igen, a történet és a dolog nálunk kezdődik. Tehát, hogy hogyan tanulhatjuk, mindenképpen magunkon tanulhatjuk, és nem feltétlenül könyvekből. Ma már nagyon divatos önismeretről beszélni, és mindenki önismeretet művel, és minden második ember lassan erről beszél, divatszakma, pszichológia, divatos önismeretről hallani, beszélni, miközben azt is látjuk, hogy rengeteg ember elmegy ilyen-olyan előadásra, ezek az előadások egyik, tehát hogy nagyon-nagyon látogatottak, és szép számban jelennek meg az emberek, és közben én azt mondom, hogy innen ezen a szinten még csak a felszínt kapargatjuk, tudást szerzünk az önismeretről, tudást szerzünk néhány dologról, például az értő figyelemről, de ez még nem a gyakorlat. Az, hogy ez hogyan történhet éppen velem, az a személyiségem szűrőjén átjöve, áttörve történhet, és szerintem mesterektől, a mestereket én akár barátokra, rokonokra, ismerősökre is értem, akik jelenlétében olyan jó lenni, mert a megértést tapasztalod, az igazi kíváncsiságot tapasztalod, az igazi érdeklődést, azt a fajta kommunikációt, amikor csak te vagy és ő, és minden más megszűnik. Tehát, hogy vannak ilyen mesterek a környezetünkben, az én környezetemben is van néhány, és persze vannak a szakemberek, akik erre taníthatnak, ötleteket adhatnak. Egyik kulcsfontosságú dolog az a digitális buborékunkból való eltávolodás, és valami... Tehát, hogy annak az hitele, igen, hogy ehhez kitartó, elmélyült munka szükséges, napi befektetés szükséges, napi fél óra, óra minimum olyan fajta tevékenység, amiben önmagunk vagyunk, egyedül vagyunk, egyedül csináljuk, elmélyülten csináljuk. Lehet ez olvasás, lehet ez kertészkedés, lehet ez főzés, lehet ez bármi, ami a magamra való fókuszáltságra ad nagyon jó fogoszkodót, vagy megérzem, hogy milyen magamba figyelni, vagy befele figyelni, milyen befele elmélyülni. És mihelyt ez kezd menni, és kezdjük ezt egyre jobban gyakorolni, tehát jó irányba trenírozzuk magunkat, úgy gondolom, hogy ez kezd majd működni, vagy kezd folytatódni az emberkapcsolatokba is. Hogy úgy leülni, beszélgetni a másikkal, hogy minden mást kizárunk, hogy tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy tényleg érdekel, hogy nem eljátszom az érdeklődést, hanem ott vagyok, és nem csak a magam kis buborékja érdekel, hanem legalább annyira az övé, sőt, lehet azt is, hogy akár az övé jobban.
Tanárok, példaképek, mesterek, és ha már minden körülöttünk, minden fejlődik, Kinga, milyen változásokat hozhat az életünkbe, ha elkezdünk figyelni?
Hát szerintem az, hogy jobban vagyunk magunkkal, értjük magunkat, teljesen soha nem, de nagyjából értjük magunkat, fogjuk magunkat, jó magunkkal lenni, jó magunkban lenni. Az egy csoda jó érzés, amikor úgy ülsz ki szemlélni a felhőket például, hogy nem unatkozol, és alig várod ezt a csendes, jó tevékenységedet. Nagyon jót tesz az ember kapcsolatokban, a párkapcsolatokban, a gyermeknevelésben. Hát ki nem vágyik arra, hogy úgy üljön le a párjával, hogy abban a 20 percben, fél órában csak ő van, és csak ti vagytok. Tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok. Ugyanúgy jót tesz a szakmai kapcsolatoknak is. A párkapcsolatnál itt most egy zárójelet nyitnék, tehát, hogy elkezdtem erről beszélni, és a figyelmetlenség zónájában eszembe jutott egy jó példa, hogy a közelségből, tehát, hogy van úgy, hogy jónak minősítik a pár a kapcsolatukat, jónak, elég jónak, tehát nagyon jó soha nincs, és ebből is adódhatnak gondok, mert egy adott ponton felütheti a fejét a torzítás. Ez azt jelenti, hogy az összehangoltság miatt, az erős kapcsolódás miatt az egyik fél, akár mindkettő, de általában az egyik kezdi, úgy érzékeli, vagy úgy gondolja, hogy ő tudja, hogy a másik mit gondol, mit érez, és már nem kérdez rá, már nem érdeklődik, már nem kíváncsiskodik, mert tudja, hogy ő évek óta be tudja fejezni a másik gondolatait, mondatait. Hogy tudja, hogy a másik egy ilyen helyzetben mit szokott érezni. És már meg sem kérdezi, hogy most mi van, hogy most mit gondolsz, hogy mit érzel. És ezen a ponton elment az értő figyelem. Ezen a ponton már nincs az a fajta kapcsolódás, amiről úgy gondolják, vélik, hogy köztük az van, esetleg volt.
Így akkor a figyelem nem a követendő és nem a néma kerülendő dolgok listája, hiszen ne csak a mondatnak erre a részére gondoljunk, ami elhangzott, hanem arra is, és csatoljuk ide, hogy vannak olyan esetek és helyzetek is az életünkben, amikor igazán mégsem kell figyeljünk, vagy nem kell annyira figyeljünk. És ez nem csupán attól van, hogy bizonyos dolgok esetleg nem érdekelnek.
Hogy vannak olyan helyzetek, amikben
igen,
nem kell jelen
lenni.
Amikor
azt mondom, hogy én erre nem figyellek, mert ebben nem akarok például be.
Persze. Nem gondolom, hogy az összes helyzetben és az összes kapcsolatban mély és értő figyelemmel kell jelen lenni, sőt, én úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, olyan kommunikációs helyzetek akár, amiben teljesen elég a felszínes figyelem, a megosztott figyelem, az ott vagyok, de mégsem című dolog, tehát rettenetesen megterhelő lenne, nagyon sok lenne, ha napi nem tudom hány óra ébren létünkben, éberen való létünkben mindig értő figyelemben és mély kommunikációs történetekben lennénk. Tehát kisülne az agyunk tőle, nem bírnánk elviselni. Nem gondolom, hogy minden kapcsolódás erről szól. Van, amikor small talkra van szükség, ami azt jelenti, hogy rövid, felszínes csevegés. Hogy vagy? Jól vagyok. Te hogy vagy? Jól vagy. Többet nem akarok megtudni, te sem akarsz többet megtudni rólam. Nagyon hamar témákat váltunk. Ebből is egy kicsit megtudok, te is abból is egy kicsit megtudsz velem kapcsolatban, és ez teljesen korrekt, és teljesen rendben van, és nem megyünk tovább, és ezzel megelégszünk. Sőt, a baráti kapcsolatainkban is vannak small talkok, amikor felhívom a barátnőmet, és nem akarok vele 20 percet beszélgetni, még 10-et sem, hanem egyszerűen csak megkérdem, hogy minden rendben, azt mondja, igen, és én akkor elhiszem neki, hogy igen, ő vissza, hogy igen vele, de, és ugyanez, és ennyi volt az egész, és nincs értő, mélyen szántó kommunikációs találkozás.
Ez így mind szép és jó, de olykor hová tűnik el a figyelmünk, vagy mi rabolhatja el az értő figyelmünket.
Például a szorongásunk, a magunkba zuhantságunk, a szorongásaink, a nagyon sok feladatunk, a 101 kipipálandó ügyünk, sorolhatnám, hogy miközben velem beszélsz, azon gondolkodol, hogy hogy fogod a füvet levágni még este, mert beborult, és lehet, hogy esni fog az eső. És ilyen sokszor van, hogy közben tervezzük a napot, közben tervezzük a következő lépést, vagy elmélyülünk abban, hogy nem sikerült a reggeli vizsga, vajon mit rontottam el, és nem, tehát hogy nem a jelenben vagyok, vagy a múltban vagyok, vagy a jövőben vagyok, de semmiképp sem az itt és mostban, ami éppen történik.
Egyetértünk-e, vagy egyetérthetünk-e abban, hogy a figyelem nem más, mint szemléletmód, beállítódás, sőt, egyenesen művészet.
Hát igen, relatív, hogy mit nevezünk művészetnek, és mit lehet művészi szinten gyakorolni, abban egyezzünk ki, hogy az nagyon jó, hogyha szemléletmód, az nagyon jó, hogyha egy hosszú távú elhatározás, hogyha számolunk azzal, hogy ennek nagyon sok előnye van. Az előnyök közé sorolhatnám azt is még, például, hogy a múlt történéseire másképp tudunk reflektálni. Egyáltalán azzal, hogy beszélünk róla, reflektálásra van lehetőségünk, és így sokszor, és van úgy, hogy magunktól is más szempontokat kapunk. Nagyon jó lehetőség a ventilálásra, az érzelmektől való megszabadulásra, az adáskapás gyakorlására, az együtt sírni, nevetni című dologra, egészséges, stabil kapcsolatokat kialakítani, ez úgy gondolom mindenkinek célja, és ebben benne van persze a konfrontálódás is, és úgy gondolom, hogy az értő figyelemnek része, és nem zárja ki. Tehát, hogy az erőszakmentesség nem azt jelenti, hogy nem vállalunk fel konfliktusokat, felvállaljuk a konfliktusokat, de nem erőszakosan vállaljuk fel ezeket. Tehát, hogy az értő figyelemnek része a konfrontálódás, az új perspektívanyitás, a magam és másik megértése, erre való nyitás, arra való nyitás, hogy a másik nem én vagyok, kíváncsi vagyok a másik gondolataira, érzelmeire, és bátorságom van a másik szemben. Módját elfogadni. Ez mind-mind benne van ebbe a témakörbe. Benne lehet.
Nagyon szeretjük, sőt, inkább nagyon imádjuk a példákat. Milyen technikák és gyakorlatok segíthetnek abban, hogy jobban tudjunk figyelni másokra és egymásra?
Azt hiszem, erre részben válaszoltam, amikor azt mondtam, hogy a napi valamennyi idő magunkban és magunk tevékenységeibe való fordulás, ebbe való elmélyülés sokat segíthet. Amikor lekapcsolódunk a világról, akár a fizikai világról, de a digitális világról mindenképpen, lekapcsolódunk, és magunkra kapcsolódunk. És ez egy olyan fajta szempontváltást hozna, és olyan fajta működést, ami szerintem sokat segíthetne hosszú távon az elmélyült figyelem, és az értő figyelem gyakorlásában.
És talán utolsó kérdésként megkérdezzük még azt, hogy hogyan lehet fejleszteni az értő figyelem képességét, de ezennel a mindennapi életben.
A mindennapi életet hogy érted?
Tehát beszéltünk arról, hogy szakmailag, és innen váltsunk át a mindennapi életre.
Ez a kapcsolatok, a gyermeknevelés, ilyenekre gondolsz?
Igen, igen.
Igen.
Ami az otthonunkban történik, igen, ami arra... az otthonban zajlik le, ami nem a munka, ami nem a mindennapi stressz, ami a házokon belül fordul elő.
Igen. Most eszembe jutott, hogy lassan jön a vakációzás időszaka és a szabadságok időszaka, és ezt többnyire családdal tervezik az emberek, és van egy barátom nagyon jó mondása, hogy családdal nyaralni nem wellness, mert hogy abban nagyon sok stressz van. Hát igen, mert hogy ezt nem is taglalom, hogy miért. Hogy otthonunkban milyen az értő figyelem? Hát ha most az ördög ügyvédjét játszom, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy sokszor ott a legnehezebb, és nem ott a legkönnyebb. Tehát, hogy könnyebb egy szomszéddal, egy ismerőssel, egy félig, vagy nem egészen baráttal, jó fejnek, értőnek és megértőnek lenni, és sokszor éppen a közeliekkel, a legközelebbiekkel nagyon nehéz, mert ők közben azok az emberek is, akik amellett, hogy képesek nagyon értően, ha képesek értően figyelni, pontosan ők azok, akik a legérzékenyebb piros gombjainkat benyomják, amire általában irritálódunk, idegesek leszünk, feszülté válunk, és elmegy a kedvünk az értő kommunikációtól, és a mélységes, bensőséges együttléttől. Igazából nagyon fontos lenne, hogy az értő figyelmet a közvetlen környezetünkkel is gyakorolni tudjuk, hogy tudjuk, hogy az nagyobb próba, nagyobb kihívás, nagyobb erőfeszítés, de megéri, mert aki a saját vackában, a saját fészkében, a saját otthonában nincs megértve, és nincs otthon, az hogyan lehetne a világban.
És elégtétel az, hogy figyelnek ránk, hisz egy hallgatónk írja, telefonszámának a vége, ha jól látom, 7420. Idézem, én most is kénytelen vagyok figyelni a telefonomat, mivel azon hallgatom önöket. Szép estét kíván a hallgató mindenkinek, és akkor én már is mondom azt, hogy Kinga, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Hát, köszönjük, hogy megint velünk voltál, köszönjük a válaszokat, és köszönjük ezt a nagyszerű beszélgetést is, melyet minden bizonnyal a közeljövőben még folytatni fogunk.
Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, a bizalmat, hogy mindegyre meghívsz, és igen, a közeljövőben egyszer még találkozunk.
Ebben a tévában,
igen.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Bak Miklósi Kinga, pszichológus egyetemi tanár, szupervizor nevében is. A továbbiakban hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök, az összhang műsorvezetőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.